A recesszió hozott egy ilyen kb. 2,5-3%-os keresletcsökkentést globálisan. Ez elég soknak hangzik egyébként, de ehhez egy egészen extrém makroekonomiai sok kellett. Ez a 3%-os keresletcsökkenés egyébként ugye az olajának az összeomlását eredményezte a 2008-as év végén, 2009-es év elején, mert hiszen az, hogy a fogyasztás nagyon rugalmatlan, a kereslet nagyon rugalmatlan, és csak nagyon csekély mértékben reagál az árváltozásokra, az mindkét irányban működik. Az abban az irányban is működik, hogy ha van egy keresletfelugrás, akkor az hirtelen nagyon nagy mértékben tudja az árakat felhúzni, meg abban az irányban is működik, hogy ha van egy kereslet zuhanás, akkor már egy viszonylag kicsi kereslet zuhanás, most 3%, már drámai mértékben tudja az árakat lefelé nyomni. Ugye meg is történt az olajának az összeomlása egy ilyen $40 per hordó körülre, és utána az az érdekes dolog történt, hogy az az OPEC, amelyiket úgy mindenki elkönyvelt, hogy hát úgyis mindig gyököt kell vonni abból, amit az OPEC mond, mert úgyse tartják be a kvótákat, meg úgyis csalnak, meg hasonlók, az most meghökkentően fegyelmezetten betartotta azt, amit mondott. Tehát az OPEC az bemondta azt, hogy ők radikálisan csökkenteni fognak a kitermelést nagyjából olyan volumenben, mint amennyi a recesszió miatt kiesett, és ezt gyakorlatilag be is tartották.
Tehát egy további árcsökkenés következhetett volna be, hogy az OPEC kellő időben nem tanúsít a mérsékletet?
Azt gondolom, hogy az OPEC-nek egy ilyen drasztikus lépése nélkül, ami 2009 első felében következett be, az olajár egy a mainál sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódott volna. Tehát az OPEC nem lépett volna, akkor két dolog történt volna. Egyrészt az olajár egy jóval alacsonyabb szinten stabilizálódik, másrészt gyakorlatilag az összes OPEC tagállam egy brutális költségvetési deficit problémával küzdene.
Mire számít mindezek tükrében, hogyan alakulhat 2010-ben az olajár?
Európa és a globális olajfogyasztás szempontjából tulajdonképpen irreleváns. Tehát egy annyira lapos kereslet van Európában. Az, ami számít, a legnagyobb részben Ázsia számít, és kisebb mértékben az Egyesült Államok. Ázsiában egyébként az autózás szempontjából nem veszik észre azt, hogy most itt éppen recesszió van. Az ázsiai autók az egyébként benzines autók, tehát az a benzinkeresletet húzza fölfelé. A dízel esetében Ázsiában is észreveszik, hogy recesszió van, mert ugye azt a töménytelen Made in China feliratú terméket, amivel az európai meg amerikai áruházak tele vannak, és amiből most ugye kevesebbet vásárolunk a recesszió meg a fogyasztói bizalom gyengesége miatt, ezeket mind dízelmotoros járművekkel juttatták el a kínai gyárakból az európai vagy amerikai szupermarketekig. Tehát a dízel az ott is még egy ideig gyengekedni fog. Ha egymás mellé teszem ugye az ázsiai motorizációt, meg ugye a nyugati piacgazdaságoknak a magukra találását, akkor ugye a kereslet növekedése olyan nagyjából mondjuk olyan 2 év alatt meg tudja enni azt a mennyiséget, amennyit az OPEC visszavágott. Körülbelül 2 évig az OPEC-nek egy nagyon egyszerű kényelmes helyzete van, mert finom hangolni tudja ugye az árakat. Utána, ahogyan a kereslet növekedés folytatódik, úgy beindul ez a versenyfutás, amit említettem, egyrészt az olajipari beruházások, másrészt az autóipari technológia, harmadrészt meg az ázsiai motorizáció között, és ezt nagyon nehéz megjósolni, hogy ki fog ebben nyerni. Én most azt mondom, hogy ha fogadnom kéne, akkor én azt mondanám, hogy ebből a 3 dologból az ázsiai motorizáció a legerősebb. Tehát ez olyan mértékben fogja húzni fölfelé az olajkeresletet, amit úgy nagyon-nagyon-nagyon optimistának kell lenni mind az olajipari technológiával, mind az új autótípusokkal kapcsolatban, hogy ez ne azt eredményezze, hogy egy ilyen eléggé szűkös, magas árakkal jellemzett olajipari környezet legyen.